Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Utolsó fázisába érkezett a Sárospataki Bazilika, utolsó színes üvegablaka is. Egy új, több országban már működő modell gyorsabb és egyszerűbb oltási lehetőséget biztosítana a lakosság számára, itthon is. Április 24-én emléksétát szerveznek Gyöngyösön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Utolsó fázisába érkezett a Sárospataki Bazilika, utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatait elevenítik fel, születésétől a szenti avatásig. A tervek szerint a pünkösdi ünnep alkalmával kerül megáldásra a több éves munka. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítása szól.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szenti avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
A gyógyszertári oltások bevezetésének kérdésköréről tárgyalnak a szakemberek, ugyanis a már számos európai országban működő modell gyorsabb és egyszerűbb oltási lehetőséget biztosítana a lakosság számára. A szakértők szerint a patikai vakcináció bevezetését egy kísérleti projekt előzhetné meg, amely során felmérnék a lakossági igényeket és az orvosok-gyógyszerészek viszonyulását az új rendszerhez. A gyógyszertári vakcináció bevezetése nem történhet meg átfogó szakmai és jogi keretrendszer nélkül. Emellett fontos lenne egy megfelelő képzési rendszer kialakítása, amely lehetővé tenni a gyógyszerészek számára bizonyos oltások beadását. Erről dr. Nyíri László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást.
Ez most élesedett, ha úgy tetszik, a sajtóban újból, mert korábban is már egy-két évvel ezelőtt is ez felvetődött, de aztán lecsengett. Amikor megerősödött ennek a lehetősége, vagy leginkább kiélesedett, akkor az a Covid-járvány, az meg ugye még korábban volt, Covid-járvány idején volt, akkor ugye a kórházi gyógyszerészek oltottak is, vakcináztak is, tehát ők belettek vonva. És ezt az oltási gyógyszerészek, az oltással kapcsolatos lehetőségét a gyógyszerészeknek, ez ugye ott csúcsosodott ki, vagy ott ugye fejlesztették ezt tovább. De ugye logikusan újból előkerült ez a dolog. Ez gondolom azért, mert egyrészt az orvosok valószínűleg túl vannak terhelve, tehát kicsi a kapacitás, hogyha tényleg valóban egy nagyobb vakcinálásra kerülne sor, akár egy influenza járvány idején, akár ne adj Isten valami más járvány idején. És ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az, hogy ott vannak a gyógyszerészek. A gyógyszerészek, ugye emlékszünk rá, és megint visszautalok a Covid időszakra, nem bántva természetesen a többi egészségügyi dolgozót és orvosokat, de a gyógyszerészek voltak elérhetőek. Ugye nem lehetett orvosi rendelőbe venni, nem lehetett, ami ugye logikus is, de a gyógyszertárak azok végig nyitva voltak, elérhetőek voltak. Ők voltak azok egyedüli talán azok az egészségügyi szakemberek, akihez a Covid-járvány alatt is lehetett fordulni ugye bizalommal közvetlenül. Tehát ha így történelmileg megközelítjük, ez logikusnak tűnik, hogy miért ne lehetne oltást, vakcinát a gyógyszertárban felvenni. Ez az egyik oldala. A másik oldala, ugye azért azt látni kell, hogy a gyógyszerészek nem erre vannak kiképezve. Ugyan egészségügyi szakemberek 5 éves orvosegyetemet égeztek, de teljesen más, inkább a kémia, a fizikai kémia, a gyógyszertan, a gyógyszerhatástan, ugye ezeknek a specialistái a gyógyszerészek, nem pedig egy manuális orvosi tevékenységnek, ugye. Tehát ez ugye alapvetően problémákat vet föl. Tehát ezeket kell áthidalni. Ez is egy fontos dolog, hogy nem itt lenne az első a világban, hanem egy olyan már közel 40 országban, ismereteim szerint egy közel 40 országban van lehetőség patikai oltásra. Ebből körülbelül egy olyan 15 Európai Uniós ország, Angliába is, Hollandiába is toltanak a gyógyszerészek a gyógyszertárban. Sőt, ugye ezekben az országokban, meg az országok, ha nem is mindegyikben, ahol oltanak, de nagyon sok helyen vényfelírási, receptfelírási joga is van a gyógyszerészeknek. Én úgy gondolom, hogy a vakcina beadása is egy hasznos, értelmes, jó dolog lehetne, mind a mellett természetesen megosztja a nem egységesek a gyógyszerészek ebben a kérdésben, ugye számtalan problémát vett föl. És akkor csak néhányat felsorolok. Véges a gyógyszerészek ideje is. Kevés a gyógyszerész, tényleg nagyon kevés a gyógyszertárakban. Tehát le vannak kötve. Képezni kell, tehát vállalni kell a gyógyszerészeknek, hogy akkor egy olyan képzésen essenek át, amely alapján ugye teljes biztonsággal tudnak vakcinázni. Ami nem túl egyszerű szerintem, tehát azért az nem egy-két napos képzés. Aztán a gyógyszertári infrastruktúra, tehát a gyógyszertárban ugye azért helyiséget kell biztosítani, külön helyiséget, adminisztráció kell, külön adminisztráció, ezt ugye pontosan követni kell. Ennek a megszervezése, hogyha nem mehet ez úgy, hogyha erre sor kerülne, hogy a beteg vagy valaki beesik, egy lakos, és akkor én kérek egy oltást, hanem ezt ugye ütemezni, minden valami technikai eszközi, tehát számítógép ömpek szükség. Tehát magyarul ugye ez azért jelentős beruházásokat is igényel, meg hát munkaidő kiesést is. Tehát ezeket mindet végig kell zongorázni, végig kell gondolni, hogyha erre sor kerülne, és akkor ezeknek az ismeretében meg kell finanszírozni valakinek ezt a dolgot.
Április 24-én emléksétát szerveznek Gyöngyösön is. Monspart Csarolta a nemzet sportolója világbajnok tájfutó emlékére, akinek célja volt, hogy összefogja országosan a gyaloglóklubokat. A részletekről Babicki Istvánnét, a Mátra Nyugdíjas Egylet gyaloglóklubjának vezetőjét hallják.
2017-ben kezdte Monspart Csarolta azt a tevékenységét, észrevette, hogy az időseknek, az 50 pluszos korosztálynak hatalmas segítségre, összefogásra van szükség, meg kell mozdítani, össze kell fogni ezeket az embereket, mert ezek az emberek 40-50 évet ledolgoztak, elhasználódtak, és bekubóznak, a gyerekeik dolgoznak. Nincs, aki sok figyelmet fordítson rájuk, és aki nem mozog, az nem él. Ez a legfontosabb üzenete a Saroltának, mozdítani, közösségbe vonni az idős embereket, és ennek nagyon hosszú folyamata volt. Célkitűzése az volt Saroltának, hogy minden településen, de országosan legalább 1000 klub szerveződjön, ahol ezek az emberek otthonra találnak, közösségre találnak, megmozdulhatnak, képességnek megfelelően kapjanak lehetőséget a túrákra, mert ugye nagyon sokféle ember van, aki könnyebben mozog, van, aki nehezebben mozog, de mindenkit be kell vonni. És a közösségnek hatalmas ereje van. Hát olyan jókedvűen zajlik egy-egy túra, sokat énekelünk, nevetünk, bohóckodunk sokszor. Élvezik, és én nagyon hálásan megköszönök minden túra után mindenkinek, aki eljön, mert feltölti az embert. Az erdő egyébként is. A mozgás egyik formája a gyaloglás, és ehhez tényleg nem kell különösebb felszerelés. Mindenki nagyobb befektetés nélkül megteheti, elérhetővé válik. Sőt, ugye az utazás is könnyítve van nekünk, mert könnyebben, tömegközlekedésen könnyebben utazhatunk, úgyhogy ez nagyon nagy eredmény, és nagyon köszönjük annak, aki ezt lehetővé tette annak idején. Mindenkinek azt szeretném közvetíteni, hogy keressen minket, jöjjenek el a túráinkra, és ne maradjanak otthon. És szerencsére ennek a mozgalomnak nagyon sok támogatója van most már az orvosok között. A Gyógytornász Szövetség csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Fantasztikus nagy erőkkel, sőt, mozgásreceptre mozgalom az orvosok körébe elindult, mert ők is látják, hogy a gondok legnagyobb része lelki eredetű, és a közösség, a mozgás legnagyobb részét ezeknek a betegség tüneteknek elmulasztja, tulajdonképpen segít magára találni az idős embereknek.
Most az időjárásról. A nagy rész derült időt követően az éjszaka második felében észak felől magas szintű felhősáv mellett alacsonyabb szinteken is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök. Hajnalban az északkeleti határnál már előfordulhat zápor. A légmozgás többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul. A derült hidegebbre hajlamos helyeken azonban fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet, míg ennél enyhébb idő a magasabban fekvő részeken és vízpartok közelében lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő, Domán Vivian.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Láttam már sok csodát, s még annyi minden vár, ott az egész világ. Az elmúlt időt bánatnám, de az óra jár tovább, és meg sem áll. Volt úgy, és lesz is még, jön majd, ami elmúlt rég, sok nehézség. A nyár egyszer véget ér, de ugyanolyan szép a tél. Indulj hát, sose félj, indulj el, s hátra se nézz. Úgy lesz szép, ha mesél, úgy lesz szép, ha élsz. Hisz így vagy jó, így vagy szép, várod a hőst, pedig benned is él. Indulj el, hátra se nézz, haza-vissza szél. Hogyha elvesznél, volt úgy és lesz is még, jön majd, ami elmúlt rég, sok nehézség. A hibáimtól ember
kisebbé válok én. Az elmúlt időt válhatnám, de az óra meg sosem áll, csak jár tovább. Minden év egy huncut ránc, az idő mélyen szánt, rá se ráncs. Indulj hát, sose félj, indulj el, és hátra se néz. Úgy lesz szép a mesét, úgy lesz szép, ha élsz, és így vagy jó, így vagy szép, várod a hős pedig. Láttam már sok csodát, s még annyi minden vár, ott az egész világ. Minden év egy huncut ránc, az idő mélyen szánt, rá se ráncs. Indulj hát, sose félj, indulj el, és hátra se néz. Úgy lesz szép a mesét, úgy lesz szép, ha élsz, és így vagy jó, így vagy szép, várod a hőst pedig benne.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Állásbőrzét szervezett a Nyíregyházi Egyetem. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet. Fiókák kínhalálához vezethet, ha nem fejezzük be a téli madáretetést. Nyúl Péter kalandjaira várja a kicsiket és nagyokat idei utolsó bemutatójával a Harlekin Bábszínház. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely véget vethet a papírnyugta korszaknak. Most a fejlesztő ki a főszerep, idén júliustól pedig már özembe is helyezhetők a NAV által engedélyezett e-pénztárgépek. A kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást a nyugtatömbről, mert az e-pénztárgép a papírmentes nyugtaadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. A részletekről dr. Paskuné Pifko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az elkövetkező hónapok az újfajta pénztárgépek típusvizsgálatáról és engedélyezéséről szólnak. A szabályok itt is egyszerűsödtek, mert a vizsgálatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei végzik el. A jogszabályoknak megfelelő működés mellett szigorúan ellenőrzi a NAV az e-nyugta kiállításának folyamatát és beküldését az úgynevezett nyugtatárba, illetve az is ellenőrzés alá kerül, hogy semmiképp ne lehessen kijátszani vele az adóügyi előírásokat. Jelenleg a pénztárgép használatára köteles vállalkozások így a kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok, plasztikai sebészek, gyógyszertárak, masszőrök.
Santa Maria Maggiore Bazilika, itt is van magyar vonatkozású dombormű a kápolnában, az oldalkápolnában, hogy a hunyadiakat legyőzik a törököket, például ez is nagyon szépen megvan, és ez pedig a Revibi a városrészben, a női börtönnek a szent kapuját nyitotta meg a szentatya, tehát így négy szentkapu helyett öt szentkaput nyitott meg a pápa, és ugye a híveknek, a zarándoklatának az értelme az, hogy ezeken a szentkapukon át tudjanak menni. Sorbálás van, nagyon sokat kell várni, de hát nyilván mi ezen az ötödik szentkapu mi nem megyünk át, mert reményeink szerint nem kerülünk börtönbe, de akik ott vannak, ennek szimbolikus jelentősége van, hogy a rabok számára is a kapu, a nyitottság, a megtérés, a valahová való vezető út szimbóluma lett a női börtönben a szentkapunak gyakorlatilag a megnyitása. A következő, hogy mit jelent áthaladni a szent kapukon, mert ugye beszélek itt kapukról, meg mindenféléről, hát a szent kapu szimbolikus értelemben különleges jelentőséget kap, ez egy igen jellegzetes kép, a nyitott kapu ugyanis lehetőséget ad, hogy áthaladjunk rajta, és belépjünk egy másik világba. Ilyen értelemben, amikor elzarándokolunk a szent kapukhoz, lehetőségünk nyílik arra, hogy belépjünk Isten irgalmasságának világába, és az egyháznak a szívébe. Amikor átlépjük a küszöböt, felidézhetjük János evangéliumának 10. fejezetét, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki és bejár és legelőtt talál. Tehát a szentkapuk nem valami mágikus dolgot adnak nekünk, hogyha azon átmegyünk, akkor hú, okosabbak leszünk. Vagy ha valaki átmegy a szentkapu, jobban megy a matematika, hogy átvonultunk rajta, vagy valaki megtanulja a verset, amit már nem tanult meg. Vagy nem tudom, valaki megvilágosodik, hogy mit tudom én, micsoda. A szentkapu pont azt hozzák számunkra, hogy mi belépünk a külső zavarodott világból, a nyüzsgésből, belépünk egy szent helyre, egy szép helyre, és akkor ott az ember átéli annak az örömét, annak a csodáját, hogy valami megérinti, valami szép dolog, ami addig talán elkerülte a figyelmét. Akár a lelkünk szépségére is rá tud az ember találni, és rá tudunk találni arra a szépségre is, amit egy templomnak az öröme tud nyújtani, a templomnak a meghittsége tud nyújtani számunkra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes, mi már majd elmesélem, mi két szentkapun keresztül mentünk a nagyfiammal, úgyhogy még kettő hátra van, úgyhogy remélem a Rómába járunk májusban, akkor még a másik két szentkapun is át tudunk haladni, de tényleg nagyon-nagyon sok zarándok van most Rómában, és ezt jelent a szentkapu, tehát nem valami mágikus tulajdonsága van, hanem inkább szimbolikus értelmezése van a szentkapuknak a megnyitásának. Szent Pál Bazilika szent kapuján mentünk keresztül. Itt lehet látni, hogy ide ki is van írva, hogy Porta Santa, és akkor itt ezen a jobb oldali kapun, ami csak akkor van megnyitva, a szentév van, vonulnak az zarándokok, és a szent kapun ilyen nagyon szép ősi keresztény szimbólumok vannak, amit hát sikerült lefotóznom. Nem nagyon engednek ott a teremőrök megállni bennünket, főleg ha nagyon sokan vannak, mindig mondják, hogy avanti, avanti, menni, menni, mert hogy ugye sokan mennek be a Szentkapun, de a Szentpál Bazilikának a Szentkapuját az sikerült lefotóznom, mert egy reggeli órába mentünk, sokkal több képet készítettem, csak nem mindegyiket töltöttem be, vagy nem mindegyiket tettem föl, és nagyon szépek ezek a szimbólumok, amiket lehet látni egy-egy szentnek a képmása, de ilyen nagyon régi ásatásokból előkerült részeket lehet látni a Szentkapukon. Ugye ez a Szent Pál Bazilikának a Szentkapuja. És ha Rómába járunk, és a Szentkapukon át akarunk menni, akkor érdemes kiváltani ezt az úgynevezett zarándokkártyát, ami ingyenes, és lehet rá regisztrálni, és ha megvan, akkor rengeteg kedvezményt is adnak vele, de nem is ez a lényeg, hanem gyakorlatilag most a Szentkapukon keresztül, főleg a Szent Péter Bazilikába, már csak így lehet bemenni, hogyha van egy ilyen QR kódod, és ezt ingyenesen kell regisztrálni a telefonodra is, ilyen pontokon, ilyen helyeken, ahol segítenek az önkéntesek, mindenféle nyelven beszélnek, segítenek az önkéntesek, hogy ezt a QR kódot a telefonodra le tud tölteni, és amikor elindulsz a Szentkapu felé, főleg a Szent Péter Bazilikába, akkor ott a önkéntesek ezt leolvassák, és akkor úgy tudsz bemenni zarándokként, jubileumi szent év zarándokaként a Szentkapun keresztül. Amikor mi kint voltunk, mi nem csináltunk ilyen regisztrációt, aztán valahogy csak átveregettük magunkat a tömegen, de most én ezt a kártyát például, amit láttok itt, ezt én már most megrendeltem, úgyhogy ha megjön nekem, akkor remélem már májusban ezzel a kártyával tudok menni a Szentkapukon keresztül. Tehát Róma nagyon felkészült erre az egész szent évre, hiszen, mint említettem, 36 millió embert ott levezényelni. Gondoljatok bele, hogy mennyi szemetet termel ennyi ember például. Tehát a Szent Péter Bazilika környékét minden nap, nem tudom, vagy 50 ember takarítja meg mindenféle gépekkel, rengeteg ásványvizes palack, meg mit. Ott még nem lehet visszaváltani, képzeljétek el, csak itt nálunk Magyarországon. Rómában még nincs ilyen 50 forint, vagy nem tudom, hogy visszaváltós, hogy eldobálják az emberek ott az úton, tehát rengeteg tennivaló van egy szent év kapcsán, hogyha ilyen sok embert várnak oda, tehát érdemes azért egy kicsikét ezt így látni, hogy mennyi ember az a 36 millió ember. Igen. Mit érdemes még Rómáról tudni? Hát egyrészt az, hogy Rómában van Magyarországnak szentszéki nagykövete. A szentszéki nagykövetet úgy hívják, hogy Habsburg-Lotaringiai Eduard. Edu bácsi, ő itt ül, meg itt is ott van. Ha bármi problémánk van, akkor a Frankó villát kell keresni, amit a taxisok tudnak már, hogy merre van, és itt a szentszéki nagykövetségen az ember kap támogatást, segítséget, ha elvesztetted az útleveledet, a személyigazolványodat, vagy bármi probléma van, akkor itt a nagykövetségre be lehet menni. Itt nincs ilyen biztonsági átvizsgálás, hanem csak becsöngetsz, megmondod, hogy ki vagy, magyarul lehet beszélni természetesen, és ott a nagykövet úr akkor fogad benneteket, és akkor elmondja, hogy mit kell tenni, vagy hogyan tud segíteni. Most, hogy januárban kint voltunk, itt a nagyfiammal voltunk kint, mert ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul, és lesz ilyen 3 hetes gyakorlata, és hát reményeink szerint akkor itt töltheti a nagykövetségen ezt a 3 hetes gyakorlatát, amit a iskola megkövetelt tőle, úgyhogy Eduard bácsi sokat jár Magyarországra, ez volt már Rakacán is, ha jól emlékszem, ugye, igazgató úr bólogat, Edelénybe is volt? Na, akkor meghívjuk Edelénybe szerintem, mert ő egy 6 gyermekes családapa egyébként, magyarul is kitűnően beszél, de ha németül, angolul, franciául, olaszul akartok beszélni, akkor folyékonyan beszél. Amíg ott voltam, 4 nyelven beszélt, mindig más telefont hoztak neki, folyamatosan beszélt egy csomó nyelven, tehát ha valaki nagykövet akar lenni, csak mondom, akkor most kezdjen el nagyon angol tanulni, németet, franciát, olaszt, ha valaki ilyen területen akar dolgozni, mert az biztos, hogy a nyelvtudás az nagyon-nagyon fontos. A pápai szabóságot akarom még megemlíteni nektek. Ez a Gamarelli nevezetű pápai szabóság. Itt varják a pápáknak a fehér reverendáját, a ruháját. Amikor konklávé van, amikor pápát választanak, akkor 3 féle ruhát varnak. Varnak egy magas emberre való reverendát, vékonyat, varnak egy alacsony emberre valót, kövéret, meg vannak a kettő között egy közepeset, mert nem lehet tudni, hogy milyen pápa lesz a következő, milyen termetű pápa lesz, és ezt itt a Gamarelli pápai szabóságban készítik el. Hát ez a kirakat, amit lefotóztam itt, hogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy gyártanak. Egyébként ez a Pantheon, majd arról is lesz kép, hogy megállunk a Pantheonnal szembe, ha Rómába jártok, akkor a Pantheonnal szembe itt oldalt, baloldalt kell felsétálni, és ott van rögtön ez a Gamerelli. Be lehet menni, ha arra jártok, lehet vásárolni egyébként, vannak ilyen különféle zoknik, lila a püspököknek, a bíborosoknak a piros, a papoknak fekete, 15 euróba kerül, hozzatok nekem majd egyet, ha arra jártok, jó? Tehát nem sokba kerül, hogy szép feketét majd vegyetek nekem, ilyen pápai címer is van az oknikon, meg ott mindenféle ilyen pileolust, amit a fejére, tehát rengeteg mindent lehet kapni, de mondom, a pápai szabóságban varják a pápáknak a ruháját, ezt is érdemes megnézni, ha Rómába jártok. A következő, az a Pantheon, amiről meséltem nektek. Itt a Pantheon, ez az isteneknek a temploma, és itt oldalt kell felsétálni, egyébként ott van két jó pizzás, csak jelzem nektek, jó? Itt oldalt kell felsétálni, nagyon jó pizzák árulnak. Itt a másik oldalon, jobb oldalon meg fagy is van, de fú, fantasztikus fagyik vannak. Tehát, úgyhogy erre jártok, akkor ezt a kettőt mindenképpen kóstoljátok meg. És a Pantheonban van egy nagyon szép Mária ikon, itt a oltár fölötti részen, illetve második Viktor Emánuel királynak a sírja van még itt, és a Pantheon arról híres, hogy teteje az lyukas. Képzeljétek el, tehát itt igazából itt a teteje nincs befejezve, és amikor esik az eső, akkor mindig letesztek arról egy ilyen nagy lavort, és akkor abba esik az eső, és akkor az esővíz úgy. De egyébként a napfény bizonyos szögből úgy világítja meg azokat a szobrokat, képeket, ami éppen a napszaknak megfelelő. Azért is van ez a lyuk itt a tetején a Pantheonnak. Egyébként ez nagyon-nagyon szép templom, érdemes bemenni. Most már sajnos ilyen regisztrációhoz kötötték a bejutást, mert a bent lévő értékeket, képeket, szobrokat a sok-sok turistától így védeni is akarják, tehát egy bizonyos időintervallumba lehet most már csak bemenni. Régen, amikor megérkeztünk, simán be lehetett menni, nem kellett ilyen regisztráció, meg most valamennyi pénzt is kérnek érte, 5 euró talán a belépő felnőtteknek, 3 euró a gyerekeknek, de hogy gyakorlatilag most már kérnek ilyen pénzt is, hogy be tudjál menni ilyen. Olyan, mint a Mekibe ez a tapogatós fal, hogy mit akarsz venni, na olyanokon kell regisztrálni magunkat. Én nem szeretem, mindig a lányom választ nekem valami menüt a Mekibe, de itt ugyanolyan tapogatós fal van, úgyhogy a Pantheonhoz így lehet bejutni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk az edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolába, ahol a Szent Évről tartott előadást dr. Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus és segített a diákoknak megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. A műsort Gronda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A magány sem időhöz, sem korhoz nincs kötve. Bárki bármikor találkozhat ezzel az érzéssel, főleg azok az egyetemisták, akik először kerülnek messze otthonuktól, családjuktól, netán nehezebben megy nekik a beilleszkedés egy teljesen új környezetbe. A Tanúságtételek podcast sorozat első részének vendége Muhari Máté, az Eszterházy Károlyi Katolikus Egyetem lelkésze volt, akivel a magány érzéséről, annak forrásáról, valamint Jézus és a hit feloldó szerepéről beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károlyi Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károlyi Katolikus Egyetem magazinműsora.
Immár 6 kar képzéseit kínálja leendő hallgatóinak az Eszterházy Károlyi Katolikus Egyetem. A 250 éves múltú felsőoktatási intézményben 2025. februárjától ugyanis önálló karként működik a művészeti kar. Erről és a rekordszámú felvételi adatokról tartott sajtótájékoztatót dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási főigazgató, Habír Csontó Lajos dékán és dr. Boros Lili dékán helyettes a líceumban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta, az alapító püspök 250 évvel ezelőtt a tudományok és a művészetek javára építette a líceumot, amely február 1-től már 6 karképzési kínálatával várja a felsőoktatás iránt érdeklődő fiatalokat. Jelenleg az egység 5 intézetet foglal magába, melyeken közel 900 hallgató folytatja tanulmányait. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona kiemelte, a művészeti oktatás már az 1800-as évektől jelen van az intézményben, fejlődése pedig máig töretlen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy tanszékből előbb intézetté, 2025-ben pedig karrá alakult a szervezeti egység. A rektor kifejtette, büszke arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen bővült a művészeti területhez kapcsolódó oktatók és hallgatók száma, akik számos országos sikert is maguk mögött tudhatnak. Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adtak át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 munkatársát is elismerésben részesítette. A kulturális és innovációs miniszter megnyitó beszédében elmondta, azok, akik ma a nemzet elismeréseit, kitüntetéseit és díjait veszik át, a legjobbjaink közül valók. Hankó Balázs az ünnepségen kiemelte, az elismerés egyben felelősséggel is jár, hiszen a tudomány, a kultúra, a művészet és közéleti területen is kiemelkedő szakemberekre az elkövetkezendőkben is számít a nemzet. Hozzátette, éppen ezért a jövőben is kiemelt felelősséggel, szeretettel és közösségi szellemben kell folytatniuk eddigi tevékenységüket, tovább öregbítve értékteremtő munkájuk hírnevét. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetést vetett át dr. Bárdos Jenő István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora. A díjat távollétében dr. Pukánszki Béla, a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője vette át. Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült továbbá dr. Varó Bernadett, a Jászberényi Kampusz nyugalmazott főigazgatója, intézetigazgatója, jelenlegi főiskolai tanára, több évtizedes oktatói és szervezői munkája, valamint eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést váltett át továbbá Kapdebó Sándor D.L.A., az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészeti Karzenei Intézetének egyetemi docense. A kitüntetést Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár személyesen adták át. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartották a 36. Zrínyi Ilona Matematika verseny vármegyei fordulójának ünnepélyes eredményhirdetését. A verseny célja nem csak a matematikai tehetségek felkutatása, hanem a diákok probléma megoldó képességének fejlesztése is. A rendezvényen összesen 119 diák részesült elismerésben az alsó tagozatosoktól egészen a 12. osztályosokig. A verseny 2 fordulóból állt, a második fordulóban legeredményesebben szereplő tanulók továbbjutottak az országos döntőbe, ahol még nagyobb kihívások várnak rájuk. Az esemény az iskolák helyi szintű megmérettetésével indult, az első fordulóban rekordszámú, összesen 56.299 diák mérte össze tudását. Ebből 11.899 diák volt határon túli magyar, ami azt jelzi, hogy a verseny valóban nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is komoly érdeklődést váltott ki. Heves vármegyéből 54 iskola, 1265 tanulója vett részt a megmérettetésen, ami szintén kiemelkedő részvételt jelentett. A megyei forduló legeredményesebb általános iskolája az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és technikum lett.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az egyetemi hírek után pedig következzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthírei. Több sportágban is dobogós helyezést értek el hallgatóink a Kárpát-medencei egyetemek kupáján. A kosárlabda férfi mezőnyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csapata lenyűgöző teljesítményével biztosította az első helyezést. A diákok kiváló játéktudással, csapatszellemmel és kitartással bizonyították, hogy az egyetem nem csak tudományos, hanem sportos területen is kiemelkedő eredményeket képes elérni. Az EKE hallgatói egyéb sportágak mellett a darts versenyen is megmérettették magukat. A darts pályán nyújtott teljesítményük bizonyítja, hogy nem csak a csapatsportokban, hanem a precizitást és koordinációt igénylő egyéni sportágakban is kiemelkedően teljesítenek. A darts amatőr lánytornán diadalmaskodott Keserű Kinga, aki első helyen végzett, ezzel aranyérmet szerzett. Kis Szemán Hanna kiváló játékával ezüstéremmel gazdagodott, míg Babinec Janka bronzéremmel zárta a versenyt. A Kekrán 7 kilométeres akadályfutáson Solymosi Sándor szoros küzdelemben negyedik helyen végzett. A röplabda csoportmeccsek alatt igazi izgalmakat és szoros csatákat láthattak a nézők, ahol minden pontért küzdöttek a pályán. Bár csapatunk derekas erőfeszítéssel és elkötelezettséggel vetette bele magát a versenybe, ezúttal nem jutott be a döntőbe. Egyetemünket képviselte Lackó Gergő az amatőr mezőnyben, aki 32 induló között a 17. helyen végzett. Az Eszterházy SC női kézilabda csapata az NBB 21 fordulójában hazai pályán mérkőzött meg a Tempó KS csapatával. Jól kezdődött a meccs egri szempontból, több mint 5 percig nem tudtak támadást intézni a vendégek, azonban a folytatásban kaotikus ütközet vette kezdetét. A két csapat fejfej mellett haladt. Egyik csapat sem tudta magából kihozni azt, amire igazán képes, de a szünetben 11-9-et mutatott az eredményjelző. A Tempó átvette a vezetést, de az Eszterházy SC nem hagyta magát. Fontos kiemelni az egri csapatkapitány mellett Orel Bettinát, aki 5 gólja mellett a második félidőben kimondottan a mindent eldöntő időszakban vezérként fogta össze a lányokat. Végül az Eszterházy SC átvette az irányítást, az állás pedig 24-22 lett a helyiek javára.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Jézus és a magány. Köszöntöm a stúdióban Muhari Máté atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészét. Máté atya, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
A magány sem időhöz, sem korhoz nincsen kötve. Igazából bárki bárhol találkozhat ezzel az érzéssel, főleg azok az egyetemisták, akik először kerülnek messze az otthonuktól, a családjuktól, netán nehezebben megy a beilleszkedés egy teljesen új közegbe, egy teljesen új világba. Ezeket a témákat fejtegetjük Maki Máté atyával. Atya, tanúságtételként mesélnél róla, hogy te hogyan élted meg a magányt a mindennapokban? Milyen helyzetekben érezted magad leginkább magányosnak?
Az első különös emlékem még egy képzéshez köthető. Nagyon büszke vagyok arra, és még mindig természetesen, még hogyha az időm kevéssé is engedi az aktív részvételt a cserkész mozgalomban, amikor az őrsvezető képző táborban voltam, bár nagyon sok társ ott volt mellettem, a feladatok sokasága és nehézsége hirtelen belőlem egy olyan érzést váltottak ki, hogy magányosnak éreztem magam, és mellette egy ilyen furcsa honvágyal is párosult, hogy úgy hirtelen elmenekültem volna a biztonságos otthon irányába, és ki akartam menekülni ebből az érzésből. Ez megmaradt, és erre tisztán visszaemlékszem. Illetve még, ahogy említetted is, igen, az egyetemistákat is érintheti ez a probléma, érzés, amivel jó értelemben, de meg kell küzdeni. Amikor először költöztem kollégiumba érettségi után, még Budapesten, szintén tisztán emlékszem az érzésre, amikor a metró aluljáróból feljövet, néztem, hogy honnan indul a buszom a kollégium irányába, és konstatáltam, hogy ennek most már a fele sem tréfa, itt vagyok egy világvárosban, és felnőtt vagyok, egyedül vagyok ebben a nagyvárosban, és persze lesznek barátaim, lesznek ismerőseim, de ez már egy egészen más világ és élethelyzet, és akármekkora tömeg is vesz körül, tud az ember egyedül lenni. Itt nem mindenki hittan történelem szakos elsőéves tanárjelölt, ahogy hát annak idején ez már 10 éve volt, éreztem, hanem mindenki megy a maga dolga után.
Általában, ha az embereknek vannak problémái, mindig azt a választ kapjuk, hogy először nézzük meg, hogy honnan ered. Ha magány szót boncolgatnánk, akkor szerinted mi az érzésnek a fő oka, mi a forrása?
Most akkor a negatív irányából közelítjük meg a magányt, ugye?
Igen.
Alapvetően.
Lesz szó a pozitívumokról is, de akkor talán először kezdjük a negatív oldalával.
Negatív a magány, hogyha az ember belefásul az életbe, és kerüli is az emberek társaságát, beletemetkezik a feladatokba, nem enged magán segíteni, és akkor könnyen kizárja magát olyan értelemben a közösségből, kívül állóvá teszi magát azáltal is, hogy egyszerűen bele spirálozza magát tényleg a feladatainak a gyűrűjébe, és egész egyszerűen eltávolodik az emberi közösségektől, és nyilván a feladatok mellett hozhatunk ide sok más mindent is, akár csak az emberi viselkedést, a reakcióinkat, bele tudunk úgy sodródni a magányba, hogy tulajdonképpen ott élünk a élet tereinkben, a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, de egyfajta társas magány, amibe bele tudunk sodródni azáltal, hogy nem jól reflektálunk a körülöttünk lévő világra, magunkra, az Istenre, és magányosnak érezzük ebből kifolyólag magunkat, mert elveszítjük a fókuszt, elveszítjük saját magunkat, az Istent, és csak ugyan leginkább az emberekre, embertársainkra gondolunk a magány kifejezése kapcsán, hogy miért nincs itt az a valaki, aki engem kellene, hogy szeressen, miért nem úgy szeret férjem, feleségem, apukám, anyukám, bárki, ahogy azt én elképzelem, és innen a magány érzése. Kell azt, hogy ezt a negatív magány érzést át tudjuk fordítani. Természetesen lehetünk már akkor betegségről beszélve mindemellett más, hogy más értelemben is igen magányosak. Ezzel is érdemes úgy foglalkozni, hogy akár szakember bevonását is igénybe vesszük. Sajnos, ahogy mondtam, hogy társas magány, eszembe jutott akár a közösségi média hatalmas háló, de igen, itt a társas magány az megint csak új értelmet nyer. Nem tud, nem képes olyan értelembe kimozdítani bennünket a negatív magányunkból, amire szükségünk volna.
Ezzel kapcsolatban pont eszembe jutott, hogy igen, pontosan a magányra azt hiszük, hogy a legjobb megoldás a médiában élt élet, de például új év után, ha felmegyünk, azt látjuk, hogy mindenki a történetekben, összefoglalókban megmutatja, hogy mennyi helyen járt, milyen közösségi életet élt, mindenki megpróbálja az évének például a legjobb oldalát megmutatni, ezáltal én, aki felmegyek, még magányosabb leszek, mert hogy körülöttem nincsenek, úgyhogy szerintem talán még ez elég veszélyes a fiataloknak a körében. De ha már magány, akkor ezt is fontos megemlítenünk, hogy Jézusnak is voltak magányos pillanatai a Bibliában. Ezeket hogyan tudjuk értelmezni?
Beszéltük ezt a podcast készítése előtt is, és mondtam, hogy haza fogok beszélni természetesen, nem azért, mert egyetemi lelkészként ez a dolgom, hanem saját tapasztalat. Papként is ezt tapasztalom, jó tud lenni a magány, amikor az embernek vannak olyan üres pillanatai, amikor keresheti a magányban az Istent, ahogy Jézus is tette. Egyik kedvenc, nem csak nekem, talán szerintem nagyon sokaknak kedvenc szentünk lehet Néri Szent Fülöp, aki a jól ismert filmekben tulajdonképpen láthattuk akár a Legyetek jók, ha tudtok, vagy a Mennyországot választom című filmet is, mind a kettőt ajánlhatjuk. Oda telepszik késő este a kereszthez, hogy Uram, végre itt vagyok, most már tudok veled foglalkozni, és egy kicsi magány van körülötte, csak ő van, és csak az Isten, és örül ennek a magánynak, hogy végre tud töltekezni a magányból azzal, hogy az Istennel van. És akkor úgy folytatódik tovább a film, egy kicsi spoilerezés, hogy hát még akkor is megzavarják, és megint jön valaki. És van egy kis kedves kiborulása ott a szentnek, de tudatosítani kell azt, hogy ebből a magányból, amire mindannyiunknak szüksége van, tudunk töltekezni. Ez egy olyan magány kell, hogy legyen, amiben töltekezünk, nem pedig olyan magány, amiben még több információt tömünk magunkba, amikor este leülünk, és ezt nem csak a katolikus hitfelfogás tanítja, így este már ne mobilozzon az ember, ezt szerintem minden modern egészségügyi szaktudomány is alátámasztja, meg ajánlják is, hogy tényleg este már ne nyomkodjuk olyan sokáig a telefont, ne nézzünk még 66 videót, hanem töltsünk időt magunkkal, az Istennel, vegyünk a kezünkbe egy könyvet, lelki olvasmányt, mert az a fajta információ mennyiség, azok a színek, azok a villogó effektek már nem odavalók, és nem tud a testünk, a lelkünk elpihenni, felkészülni az aktív pihenésre, amire azért éjszaka szükségünk volna. Jézus nem csak a pihenéséért, de nyilván a testi-lelki jólétéért is, ahogy kérted is említsük Jézust, elvonult, félrevonult, és ezt tanította a tanítványoknak és az apostoloknak, hogy gyertek, most elmegyünk, pihenünk egy kicsit. Elküldte őket, felruházta őket erővel és hatalommal, hogy gyógyítsanak, üzeneki ördögöt. Visszajönnek, elmondják az élményeiket, nagyon boldogok, fel vannak tüzelve. Oké, srácok, tök jó, most menjünk, vonuljunk félre egy kicsit, pihenjünk. És tudatosítja azt, hogy igen, erre is szükségünk van. Más kérdés, hogy mint ahogy a filmben, ahogy említettem, Néri Fülöppel is ez volt a helyzet. Jézust még a magányában is sokszor megtalálják, megzavarják, keresik, de tud igazán nagyon nagyvonalú lenni még abban a eldöntött helyzetben is, amikor azt mondja, hogy most pihenünk, akkor is tud nagyvonalú lenni tényleg, és ott is fogadja azokat, akik keresik. Tudni kell azt, hogy szükségünk van a pihenésre, az Istenben való megnyugodásra, de hogyha ebben a szituációnkban keres valaki minket, akkor nem az lesz a reakciónk, hogy már megint valaki valamivel keres, hanem jó uram, utána visszajövök hozzád.
Erről eszembe jutott egy kis példabeszéd, amit még tavaly Egerszalókon egy idősebb hölgytől hallottam. Azt mondta, hogy nagyon fontos a hívő ember, hogy tudatosítsa magával, hogy nem elemmel működik, hanem az Istennel való kapcsolatunk az olyan, mint egy wifi hálózat, hogy ő hozzá bármikor, és a legjobb dolog, hogyha mindig csatlakoztatva vagyunk, mert igen, a világban, ha tényleg mint az elem úgy tekintünk magunkra, akkor természetesen mindig lemerülünk, de hogyha mint egy wifi hálózat az Istenhez vagyunk csatlakozva, akkor igazából sosem vagyunk igazán egyedül, mert hogy Isten mindig velünk van a világ végezetéig. De hogyan segíthet ez a jézusi példa a mai fiataloknak a magány leküzdésében? Milyen tanúságokat vonhatunk le abból, hogy igen, vannak pozitív előnye is a magánynak?
Ne féljünk a csendtől. A csendben tudjuk megtalálni magunkat, önmagunkat, és az Istent is. Ahogy az imént már említettem, hogyha az az utolsó dolgunk az este, a lefekvés előtt, hogy na jó, még egyszer ránézek erre. Ránéztem az e-mailre, még az üzenetekre, messengeren. Egy kicsit nézek, még kettő, hármat, és már negyed órája fekszem az ágyban, és még mindig nem az alvással foglalkozom, hanem még mindig csak pörgetem tovább a dolgaimat, akkor nem tudunk így elpihenni tényleg az Istenben, nem tudunk elpihenni az Istenben, nem tudjuk meghallani az ő hangját. Sőt, hogyha próbálkozunk mindent is egyszerre leszuszakolni magunkon, hogy van esti imádságunk lefekvés előtt, de még utána még visszatérünk az internet világához, és még ezt is megnézzük, még azt is, nem tudunk egészen az Istenre fókuszálva befejezni egy napot. Kell az, hogy övé legyen az első és az utolsó szó minden napunkban. Vele kezdjük a napunkat, és vele fejezzük be. Hogyha magunknak is jót akarunk, már pedig igyekszünk erre törekedni, kell az, hogy tudjunk magunk körül csendet teremteni, mert ebben a csendben halljuk meg a lelkiismeretünk szavát, ami az Istentől jön, ami kifejezi bennünk azt, hogy jó helyen vagyok, jó szakot választottam, jó munkahelyen vagyok, az a párkapcsolat, amiben benne vagyok, vagy ami felé tartok, az jó, vagy éppen ki kellene belőle jönnöm, hogyha állandó nyüzsiben vagyok, hogyha nem vagyok képes meghallani a lelkiismeretem szavát, amiben az Isten szólni akar hozzám, akkor nem tudok jól dönteni. Akkor lesznek kapkodó döntéseim, hirtelen döntéseim, és minden döntésünkkel haladunk előre. Haladunk előre az életben, de meg kell hozni azt a döntést, hogy az Istennel akarom meghozni még a legkisebb döntéseimet is, és amikor bevonjuk őt még a szociális közösségi médiába való, a közösségi média felhasználásába is, akkor azt veszük észre, hogy annak az ideje, a képernyőidő egyre kevesebb lesz, és egyre inkább fogunk az Isten szerinti döntéseket hozni, ami a saját életünkben gyümölcsöket hozhat.
Ha már csend, akkor most egy teljesen csavarosabb kérdést felteszek neked. A mai fiatalok, nyilván én is mindannyian rohanunk, nyüzsi van, és említetted a társasági magányt is. Mi van akkor, ha félünk a csendtől, hogy szeretnénk töltekezni, szeretnénk Istennel lenni, nyilván magányosnak is érezzük magunkat, még akkor is, ha mondjuk sokan vesznek körül, vagy épp valakinek nincs meg a közössége, és magányos, de hogy fullasztó számára ez a csend. És mondjuk pont ezért telefonozik éjszaka még imádság után is, mert ő még mindig fél vagy magányosnak érzi magát. Ez esetben neked esetleg van erre egy jó praktikád vagy tanácsod?
Nem szabad félni a csendtől, ez egy nagyon fontos alapvetés. Lehet gyakorolni ezt, a csendet szokni. Nyilvánvalóan, amikor olyan környezetben vagyunk, ami teli van mindenféle eszközzel, számítógéppel, telefonnal, autóval, dudával, hangoskodással, akkor gondolhatunk arra, hogy azért van a világunkban olyan hely, ahol igazán csöndben lehet menni. Ezt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus elment egy félreeső helyre. Természetesen még az ő korában is a falvak, a városok nyüzsgők voltak. Kellett az, hogy keressen egy félreeső helyet, és ha már említettem az elején a cserkészetet, megint ide húznék vissza, hogy amikor az ember kimegy az erdőbe, kimegy a mezőre, keres egy tényleg csendes helyet, nem visz magával, lehet, hogy ott van a zsebébe a telefon, de nem veszi elő, nem visz magával olyan hangokat, amelyek megzavarhatnák, akkor ott a csendben, a természeten keresztül tud reflektálni saját magára, meg tudja hallani az Istentől jövő impulzusokat, és igazán jól gyakorolhatja a csendet. Hogyha idegesít bennünket természetesen itt a városban a csend, mert nem vagyunk itt hozzászokva, fogjuk magunkat és menjünk ki.
Beszéltünk a hit szerepéről a magányban. Milyen gyakorlati tanácsokat adnál még a fiataloknak, hogy megtalálják a lelki békét és az ő közösségüket?
Keresztényként csak azt mondhatom, hogy a mi hitünk, vallásosságunk a közösségen alapszik. Az egyház mi vagyunk közösen, nem csak a papok közössége, hanem valamennyien mind hívő keresztények. Ez egy közösségi dolog. Nem vonatkoztathatunk el ettől, nem lehet bozót harcosként egyedül a világban kereszténynek lenni. Vannak remeték, akik nagyon különös módon mégis sokszor egymaguk csinálják, még azért ők is össze szoktak gyűlni, de az egyháznak a legnagyobb része mégis közösségként tud igazán jól működni és funkcionálni. Rengeteg egyházi közösség van, nagyon színes az egyházunk. Túl kell nézni, túl kell lépni azon a területen, amiben éppen vagyunk, és lehet, hogy megtaláljuk azt a közösséget, ami igazán a miénk. Az egyház univerzális, nem egri egyházmegye létezik, nem csak, illetve létezik egri egyházmegye természetesen, de nem csak az egri egyházmegye létezik, nem csak a Magyar Katolikus Egyház létezik, hanem az egyház az univerzális, világegyház van, az egész világon jelen van, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek misszionáriusnak kell lenni, de csak ugyan nagyon színes a mi egyházunk, és nagyon sok minden belefér. Érdemes tehát kitekinteni és keresni azt, ami bennünket motivál és visz előre a hit útján, ami kiránt minket a rosszul értelmezett magányunkból, és igazán az egyházi közösség tagjává tesz. Hogyha látunk egy világi fiúsági találkozón, akár most idén Rómába elzarándokolva, így a Szent Év kapcsán, olyan dolgot más országok fiataljaitól, ami bennünket motivál, ami minket is serkent, hogy de jó lenne ezt otthon is végigcsinálni, megcsinálni, akkor ezt az ötletet hozzuk magunkkal is, mondjuk otthon a plébánosunknak, a közösségünk vezetőinek, hogy csináljuk meg ezt mi is meg tudjuk csinálni, hisz nálunk is szükség van erre és erre. Legyünk bátrak, és az egyházat szinodális módon éljük meg.
Máté atya, én köszönöm, hogy a vendégem voltál a mai napon, és hogy egy kis szelet tanúságtételt bátorítóként és útravalóként most adni tudtunk a hallgatóknak. Kívánok neked áldott új évet, és az egyetemi lelkészségnek pedig sok-sok közösségi programot.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!